A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az emberek természetükből fakadóan tévednek, hibáznak. Az orvosok pedig szintén nem mentesek a tévedésektől. Azonban pont ezen hibák, tévedések fényében mutatkozik meg az orvosok felelőssége. Egyes területeken egy hiba eredményezhet anyagi károkat, megélhetési kérdéseket, de ezzel szemben az orvoslás tekintetében egy műhiba életeket is követelhet. Éppen ezért különösen fontos az a kérdés, hogy mi is az az orvosi műhiba, illetve hogyan jelenik meg a téved, és az emberek életében, kultúrájában, valamint mit tehetünk, mit tehetnek az orvosok, ha hibáztak. Témánk, mit jelent a gyógyítók szakmájában a műhiba? Erről beszélgetünk a mai Medicinában. Meghívottaim dr. Germán Salló Márta, kardiológus főorvos, a Szent Balázs Alapítvány kuratóriumának tagja, és dr. Marton László, diabetológus rezidens orvos, a Primum Nil Nocere konferencia társszervezője, akiket nagy szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Dr. Nő, dr. úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Mi is köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
Mielőtt rátérnénk az orvosi műhibákra, felhívnám a hallgatóink figyelmét, hogy online is hallgathatnak, illetve nézhetnek is minket a marosvásárhelyiradio.ro honlapon keresztül. Továbbá pedig ma este is számítunk az észrevételekre, hozzászólásokra és kérdésekre is. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Kezdődjön akkor a medicina. Doktornő, doktor úr, elsősorban mi az, amit orvosi műhibaként lehet definiálni, mikor beszélünk ilyen eshetőségekről?
Hát, hogyha nagyon röviden szeretnék fogalmazni, nagyon tényszerűen és ugye definíciószerűen, ahogy jelezte, ugye az egy szakmai tévedés, amelynek során vagy a betegség pontos okának, ahogy mondták, tehát a diagnózisnak, korizmének a felállítása során valamilyen tévedés történik, vagy az ennek folyamán javasolt kezelések, legyen az gyógyszeres vagy műszeres beavatkozás, sebészeti beavatkozás során olyan hiba csúszik be, mondjam így, remélhetőleg vagy természetesen nem szándékosan, aminek következtében a beteg egészség károsodása akár maradandó is lehet, vagy akár életét is vesztheti. Hát nyilván ez a tényszerű megállapítása ennek. Na most én azt gondolom, hogy egy kicsit érzékeltetendő a mi fő célunk, ugye orvosoknak, ez nagyon jól ugye ennek az egész medicinának ez a témája, mint műsornak, a megelőzés, betegségek megelőzése, amennyiben nem tudjuk a betegek gyógyítása, szenvedésüknek az enyhítése. Na most ennek alapvető feltétele az, hogy egy pontos diagnózist állítsunk fel. Ide hibák csúszhatnak be, vagy azért, mert késik mondjuk a korizme felállítása, azért, mert az orvos nem volt elég körültekintő, nem volt elég tudása ehhez, hogy ezt a diagnózist felállítsa. Későn állította fel esetleg ezt a diagnózist, mert mondjuk nem kérte ki esetleg kollégáknak a véleményét, nem volt egy szakkonzílium, tehát nem született meg időben, vagy egy korrekt teljes diagnózis, amelynek ismeretében aztán kezelés lehet előírni. Tehát elmarad, vagy nem időben történik meg egy megfelelő diagnózis. Hát ez egy műhiba lehet, ugye? Hiba, tévedés. Itt röviden megjegyezném, hogy nagyon tetszett, tehát az említett konferencia, amelynek társszervezője voltam, pont ezt célozta meg, hát nyilván erről később is szó lesz, hogy különbség van a hiba és a tévedés között. A hiba az gyakorlatilag azonnal kijavítjuk, és egy terv megvalósítása során már rögtön rájövünk, hogy itt valami gond van. A tévedés pedig az, hogy már a tervünk is hibás volt. Tehát egy orvosnak az, hogy a beteg, a fő célunk nekünk, tehát a cél megvalósítása az, hogy a betegek meggyógyuljanak. Na most, hogyha már elcsúszik az elején rossz a tervünk, mert nincs egy szakmai tudásunk ahhoz, hogy hogyan kellene ezt a beteget diagnosztizálni, meggyógyítani, akkor már elcsúszott. Tehát itt lehet a legnagyobb tévedés esetleg. Azon kívül ugye, ha már van egy helyes diagnózis, hála jó Istennek, utána megfelelő kezelést szoktunk ajánlani. Itt is a nem megfelelő ismeretek, a gyógyszerek, a szakmai irányelvek nem megfelelő ismerete, illetőleg műtéti beavatkozás kapcsán technikai hibák, egyebek is becsúszhatnak természetesen. Vagy idegen testet hagynak bent a betegben. Hogyha ezt azonnal észreveszik, akkor kijavítható, ez mondjuk egy hiba. Természetesen ez sem jó, de hogyha ez sokkal később derül ki, akkor esetleg az sokkal komolyabb szövődményekhez vezethet. Hát természetesen orvostól függő, de csapatfüggő problémák is lehetnek, ugye, mert ez egy egész, az egész orvosi tevékenységünk egy nagyon bonyolult, komplex folyamatnak az eredménye, amelyben a beteget jól ki kell tudni kérdezni, meghallgatni, odafigyelve, nagyon gondosan, minden percben jelen lenni, analizálni, tehát tulajdonképpen mint egy detektív munka igazából, és hogy ennek bármelyik lépésében hibák csúszhatnak be.
Mennyire félnek az orvosok, különösen a pályakezdő rezidens orvosok attól, hogy hibáznak? Nyilván emberek vagyunk, mindenkivel megtörténik, de mennyire van meg egy rezidensben a félsz, doktor úr?
Hát pont érdekes, hogy ezt kérdezed, ugyanis pont a mai nap folyamán volt az osztályon az egyik főorvosra egy beszélgetésünk, erről ott a rezidensek is közötte, hogy az ő idejében az lebegett a kezdő orvosok szem előtt, hogy a beteget mindenképp meg kell gyógyítani. De most már azt látja ő is, és azt látjuk mi is, hogy sokkal körültekintőbben, és akár úgynevezett defenzív medicínával kell hozzáállnunk a szakmánkhoz, ugyanis hát nem csak azért, hogy elkerüljük az esetleges pereket meg problémákat, hanem egyszerűen azért, hogy magabiztosabban tudjuk végezni a munkánkat, mert ugye az elején azért a szakmai tudásunkat is még fejleszteni kell, de ugyancsak a kommunikációs készségeink sem teljesen kifejlettek, és az is a tapasztalattal javul, úgyhogy azt tudom mondani, hogy amellett, hogy megfelelő szakmai tudással kell elindulni, érdemes kommunikációs, vagy akár jogi tudást is szerezni, vagy hát mondjuk azt, hogy a pályakezdés elején elsajátítani.
Emberek vagyunk, hibázunk, de meglátásuk, tapasztalatuk alapján mennyire gyakori az orvosi műhiba, mint jelenség, valamint hogyan változik, hogyan változhat a különböző szakterületek esetén. Gondolom, hogy ugye más műhibákról, más esetekről beszélhetünk a kardiológia területén, mint a diabetológia területén. Doktornő, kardiológia tekintetében milyen gyakran fordulnak elő, és milyen mértékű műhibák?
Hát arra, hogy milyen gyakran, én nem fogok tudni erre válaszolni, de nem csak én nem tudok szerintem erre válaszolni. Tehát Romániában tudtommal, vagy legalábbis tudomásom szerint, igazából nincs erre konkrét statisztika, hogy hány ilyen műhiba történt kardiológia területén. Én el tudom mondani, hogy valóban, tehát hogy mik azok a lehetséges esetek, mondjuk az, ahol hibázni lehet. Tehát jeleztem az előbb, ugye, hogy pontosan meg kellene állapítsuk a diagnózit, és azt időben. Például azt mondom, hogy sokkal könnyebb a helyzetünk, hogyha egy tankönyvi leírás szerinti tünetekkel jelentkezik mondjuk egy infarktusos beteg, EKG készül, tudjuk, hogy mi a teendőnk, de hogyha nem jellegzetes tünetekkel jelentkezik, akkor hogyha nincs egy kellő tapasztalata, és nem gondol mindent végig az az orvos, tehát hogy itt áll vagy bukik, hogy mindenre is gondolni kell, és abban a helyzetben, akkor későn állíthatja fel esetleg a diagnózist, az infarktus diagnózisát, mert hogy mondjuk gyomorrontásként kezelheti, mert hogy hány ingere van éppen a betegnek, mondtam egy példát. Vagy ennél súlyosabb hiba lehet esetleg, hogy az EKG nem ismeri fel, ugye ez már egy interpretáció kérdése, de ez is a szakmai tudásához kapcsolódik. Tehát mondjuk infarktus kapcsán valóban van ilyen, hogy esetleg későn születik meg a diagnózis, és azt szoktuk mondani, hogy az idő az elveszett szívizmot jelent, hiszen az infarktus az azt jelenti, hogy elzáródik egy ér, és elhal egy része a szívizomnak. Tehát akár utána ugye egy aktív dolgozó, akár ugye fizikai munkát végző például utána többet nem tudja ellátni a munkáját. Tehát akár maradandó, vagy akár a beteg halálába is kerülhet. Vagy a másik, amit esetleg nem hogy elnéznek, az az embólia, az egy rög képződése a tüdőben, ami szintén végzetes lehet a beteg számára, és itt is, hogyha időben nem gondol az illető orvosnál, tehát késik a diagnózis, akkor esetleg ez is a beteg életébe kerülhet. Tehát, hogy ez is mondjuk a gyakoribb tévedések kategóriájába tartozhat, hiszen ennek az előjeleit, vagy hogyha olyan körülményei vannak a betegnek, hajlamosító tényezőit, ezért kell nagyon jól ismerni a beteget, és nagyon pontosan kikérdezni a beteget, ami időigényes, és ez talán egy kicsit szerepet játszhat abban az időkorlátok miatt, hogy nincs elég idő a betegekkel foglalkozni. Mondjuk ezek a leggyakoribbak a kardiológia területén, mondjuk szerintem.
Mi a helyzet a diabetológia terén?
Hát a diabetológia terén hát ugyancsak lehet diagnosztikai, illetve terápiás tévedés is. A diagnosztikai tévedésben sokszor akár elég nehezen lehet megítélni azt, hogy az adott betegnek éppen milyen típusú cukorbetegsége van, és éppen mi miatt alakult az ki, és ezáltal mondhatjuk azt, hogy téves útra terel minket a diagnosztika, és akár nem a megfelelő terápiát tudjuk felírni neki, viszont terápiásban ugyancsak lehet az, mondjuk az, hogy egy példa, hogy túladagoljuk az inzulint, és ezáltal nagyon sok hipoglikémiája lesz a betegnek, ami ugyancsak veszélyes tud lenni, de ennek a folytatja is igaz, hogy esetleg alul értékeljük a terápiás dózist, és mondjuk ezt nem állítjuk be megfelelően. Ez érthető dózisra, vagy akár a napszakokra is, annak függvényben, hogy mikor adjuk. Viszont visszatérve még a kérdésed második felére, hogy hol gyakoribbak a műhibák vagy a tévedések, itt pont a konferencián volt arról szó, hogy sajnos teljes mértékben nincsen, vagy teljes körű statisztika nincsen országosan erről, ugyanis három különböző módon tudják az orvosokat malpraxis miatt, hát mondjuk azt, hogy feljelenteni, és az egyetlen, ahonnan van egy országos statisztika, az az orvosi kamaránál benyújtott igénylések, és ott nagyon jól látható volt, hogy a legjobban érintett szakmák azok a sebészeti szakágak, a szülészet, nőgyászat, viszont érdekes módon az utóbbi pár évben megjelent a családorvosi szakma is, mint a legérintettebb szakmák egyike. És hát a másik része, azt mondhatom azt, hogy a másik véglete az az ilyen labororvos, vagy egyéb, mondjuk azt nem annyira a betegekkel direkt módon foglalkozó szakma.
Mit kell tenni abban az esetben, ha bekövetkezett a műhiba? Mit kell tegyen ilyenkor az orvos, és mi a páciens feladata, milyen lépéseket kell ő eszközöljön? Doktornő?
Uh-huh. Hát ez egy izgalmas kérdés, mondjam így, hogy mi a teendő. Az ember ismerje be a hibáját. Tehát, hogy a hibáknak a felfedése, és a konferenciának is ez volt az egyik fő üzenete, feladata, és azt gondolom, hogy el is jutott a fiatalokhoz is, meg mindenkihez, hogy a tévedéseinket minél hamarabb be kell ismerni és kijavítani. Tehát, hogy nekünk orvosoknak, és erről beszélni kell. Tehát, hogy mindenképpen ez a legfontosabb szerintem, és hogy a pacienseknek is joga van most már. Romániában egyelőre, én úgy tudomásom szerint, főleg súlyosabb helyzetekben, egyenesen a rendőrséghez fordulnak, holott ennek jogi, ügyvédi vonzata van, tehát, hogy nincsenek jogi ismereteik a betegeknek sem, hogy mihez van joguk igazából. Egészséghez van joguk, és maximális betegellátáshoz van joguk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy a hibáinkat felismerjük, mert akkor minél hamarabb ezt felismerjük, és erről beszélünk, akkor ezt kijavítani lehet esetleg a tévedést még időben. És nem szégyen azt, hogy ugye ezt az ókoriak is már megmondták, hogy jó gyógyszer az, hogyha az ember, Szeneka mondta ezt, hogyha jól tudom, jó gyógyszer az, hogyha az ember a hibái tévedéseit beismeri, vagy felfedi.
Mennyire nehéz beismerni ezeket a hibákat, vagy hogyan kellene ezt egy orvos elkezdje, doktor úr?
Hát én úgy gondolom, hogy, és ez nagyon számtalanszor elhangzott ezen az említett konferencián is, hogy az őszinte kommunikáció úgy magammal, hogyha fogalmazhatok így, mint a kollégáimmal, vagy akár a beteggel, az nagyon fontos, és itt hát így utcai nyelven szólva el kell engedni az egót, és itt a beteg érdekeit kell szem előtt tartani, és úgy gondolom, hogy az az orvos, aki hivatásból lett orvos, és azt tekinti elsőnek, hogy a betegnek a legjobb legyen, ennek az orvosnak nem feltétlenül probléma ezeket a hibákat beismerni, és ezt a megfelelő módon kommunikálni, úgy a kollégákkal, mint a beteggel akár, és az is fontos ez az őszintesség, mert hogy akkor időben részt tudja venni ezt a hibáját, és eljuthat egy olyan szintre, hogy már a saját magának a vizsgálata, a saját tetteinek a vizsgálata során sokkal körültekintőbb lesz, és időben észreveszi a hibát, mielőtt még az végzetes lenne, vagy akár visszafordíthatatlan.
Javasolom, hogy ennél a gondolatnál tartsunk egy rövid zenei szünetet, de a hallgatók ne menjenek sehova, mert perceken belül folytatjuk a medicinát.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Közben érkezett egy hallgatói üzenetünk, amelyben Mihály azt írja nekünk, hogy véleményem szerint csak akkor fordulnak az emberek orvoshoz, amikor már muszáj, és akkor elvárjuk az orvostól, hogy csodát tegyen. Valóban ez a tapasztalat? Valóban csak akkor mennek a páciensek az orvoshoz, amikor már minden kötél szakad, vagy már minden kötél el is szakadt?
Én először is nagyon köszönöm ennek a kedves hallgatónak ezt az üzenetet. Ugye azt gondolom, hogy ez a betegek malpraxisza, mondjam így. Tehát, hogyha meg szeretnénk előzni egy betegséget, akkor valóban időben kell földeríteni, de csak akkor tudjuk földeríteni, hogyha a beteg eljön hozzánk. És valóban, hogy egy, mit tudom én, utolsó stádiumban levő daganatos beteget nem tudunk megmenteni, vagy egy régóta magas vérnyomásos beteg, hogyha nem szedte a gyógyszerét, akkor mikor elkezd fáradni, fulladni, mert már szívelégtelen ennek következtében, akkor nagyon nehezen tudunk visszafordítani dolgokat. De azt gondolom, hogy nekünk orvosoknak nagy felelősségünk van abban, hogy a saját közvetlen környezetünkben kisebb-nagyobb megyei, városi, egyéb szinten mindenhol betegnevelést is folytassunk, és azt gondolom, hogy a fiatalok ebben majd jó partnereink lesznek, úgy, ahogy itt Laci is mellettünk van, és beszállt ebbe a konferencia szervezésbe, és hogy ennek ez is volt a célja tulajdonképpen, hogy ahhoz, hogy mi jól tudjunk működni, csapatmunkára van szükség, jó kommunikációra, ahogy mondta, a betegekkel is, és az, hogy kommunikált velünk most egy beteg, azt köszönjük szépen, és ez kölcsönös kell legyen, és nem akkor, amikor már késő. Reméljük, hogy ez nem bizalomhiány miatt van, hanem csak simán nevelés kérdése.
Lehet ezen a nevelésen segíteni, vagy mi akkor a fiatal orvos generáció feladata ilyen tekintetben?
Hát az elsődleges feladata ennek én azt tekinteném, hogy egy kicsit azáltal, hogy beteget, vagy mondjuk azt, hogy páciens nevel, vagy leendő pácienst, mondjuk ezt nem szeretem mondani, mert remélhetőleg senki sem leendő páciens egy orvos számára, de sajnos az élet során ugye ez nem kiküszöbölhető. Hát én azt tudom mondani elsősorban, hogy azt tudjuk mit tenni, hogy beleképzeljük magunkat a betegnek a helyzetébe, hogy mi hogyan éreznénk magunkat akkor, hogyha elmegyünk egy olyan helyre, ami teljesen idegen, egy általában rossz hírt kapnak az orvostól, tehát maga a rossz hírtől való félelem milyen további cselekvéseket vált ki bennünk, vagy éppen nem cselekvéseket. És emellett fontos az, hogy mindenképp tisztán kommunikáljunk a beteggel, és azt, ami a mondandónk, azt nagyon nagyon hát akár részletesen, de tisztán és őszintén kommunikáljuk a beteg fele. És ezt mindenképp érdemes csoportos formában végezni, az is biztos, tehát ez a prevenció, ez úgy az igazi, amikor több akár orvos, de akár páciens beteg közösen megoszthatja az élményeid, és ezáltal abból is tanulnak.
Maradjunk még egy pillanatra ennél a gondolatnál, hogy csak akkor megyünk el az orvoshoz, hogyha minden kötél szakad, hogyha időben vagy rendszeresen eljárnánk, milyen kardiológiai és milyen diabetológiai problémákat lehetne megelőzni. Doktornő?
Igen, tehát a infarktust, tehát bármilyen érelmeszesedést, amelynek különböző lokalizációja, úgy szoktuk mind mondani, tehát, hogy elzáródhat a koszorúér, ugye ez az infarktus, mondjuk ez a legsősabb formája a koszorúér betegségnek, vagy a hirtelen halál, mert azt is meg lehet előzni, az lehet a legelső tünete, akár egy 40 évesnél is. Akinek mondjuk van cukorbetegsége, dohányzik, Tehát, hogy kell tudni egyszer, hogy milyen kockázata van, hiszen ezekről is tudunk. Azokat kell egyszer fölmérni, de ahhoz el kellene menni a családorvoshoz bizonyos rendszerességgel, már fiatal kortól kezdve, hogy ezeket a jelenlevő tényezőket időben kiszűrni, mert hogy ezeknek jó része életmóddal összefüggő. Túlsúly, nem megfelelő mozgás, stb. Akár csak a magas vérnyomás betegség, egy része nyilván van egy örökletes hajlama, de egy része kiküböszöbölhető szintén életmódváltoztatással, rendszeres mozgással, megfelelő táplálkozással, stresszkezeléssel, mentálhigiénével, tehát minden, ami ehhez hozzájárulhat. Az érszűkület, ugye attól is mindenki fél, hogy levágják a lábát, ez is ugye megelőzhető, hogyha a beteg nem dohányzik, idejében kiderül, hogy magas a koleszterin szintje, tehát elég sok kardiológiai megbetegedést ugye meg lehet előzni. Természetesen, ami fertőzéssel összefügg, mint a mondjuk a streptokokkusz fertőzés következtében kialakuló billentyű problémák, azt megfelelő antibiotikumos kezeléssel, ugye, tehát mondjuk ez egy egyszerűbb módja. Az agyvérzést mondjuk, ugye nem kifejezetten, de azt mondjuk, hogy kardiovaszkuláris érrendszer, ugye ez az agyi érrendszer is hozzátartozik, ez egy másik rettegett következmény. Ha időben kiderül, hogy vérnyomás problémája van, vagy egy ritmus zavara van, ahonnan rög indulhat el, ez meg csak úgy derülhet ki, hogyha nem minden héten, nem kell minden csütörtökön ott ülni a váróterembe, sem a családorvosnál, sem a kardiológusnál, de bizonyos rendszerességgel jó egy-egy ilyen szűrővizsgálaton. Van egy jó irányba való elmozdulás, úgy látom a fiatalság körében, de még van hely.
Doktor úr, mi a helyzet a diabetológiával?
Hát ott is hasonló a helyzet, mint a kardiológiában, ott is talán az életmódbeli változtatások, illetve maga a rizikófaktoroknak a feltérképezése az nagyon fontos, hogy időben a beteg tudjon azokon változtatni. Itt értendő ez alatt az étkezés, a fizikai munka vagy fizikai aktivitás, a cukorbetegséget, főleg a kettes típusú cukorbetegséget, az sokszor ilyen civilizációs betegségnek is hívjuk, amiatt, hogy ugye a fizikai aktivitás az nagyon csökkent, meg hát ugye, mivel jólét van mondjuk az elmúlt 1-200 évhez képest, ezért az úgynevezett túlevés jelenség is azért jelen van nagyon, nagyon sok ember életében, és ha ezeket időben feltérképezzük, ezeknek az okát, vagy azt a folyamatot, ami ehhez vezetett, feltérképezzük és megbeszéljük a beteggel, akkor már azáltal is tudunk segíteni azon, hogy megelőzze azt, hogy kialakuljon cukorbetegsége, de emellett persze fontos a különböző laborvizsgálatok elvégzése is, meg ahogy mondta a doktor, is különböző szűrővizsgálatokat is érdemes elvégezni.
Térjünk vissza akkor az orvosi hibákra. Mindenki hibázik, ez alól a fehér köppeny sem jelent felmentést, de hogyan tudja egy orvos feldolgozni azt, hogyha hibázott, hiszen ahogy már a műsor első felében is elhangzott, ez az a szakma, ahol valóban nagyon komoly, vagy az átlagnál sokkal komolyabb következménye lehet egy hibának.
Igen, hát ez egy nem egy könnyű kérdés, nyilván. Hát azt, hogy őszintén bevalljam, ahogy Laci is mondta, elsősorban saját magának, tehát tudatában kell lennie, már pedig csak akkor lesz tudatában, nyilván, hogyha rögtön szembesül azzal a hibával, lehet, hogy csak akkor szembesül azzal, hogy tévedett, amikor a beteg már kilépett esetleg a rendelőből, hogy esetleg nem írt föl neki egy olyan gyógyszert, amit kellett volna, elfelejtett egy diagnózist. Nagyon fontos az, hogy mi hamarabb ezt kijavítani, folyamatosan visszatekinteni, hogy egy ilyen önreflexió módján, hogy vajon helyesen cselekedtem-e. Tehát elemezni azt, hogy minden mozdulatomat, lépést egy picit visszalépve, tehát hogy idézem az egyik kollégát, svédországi kollégát, aki radiológiában tartott ugyan előadást, nem is az én szakterületem, de annyira élvezhető volt, és nagyon tetszett nekem az egyik példája, ugye, hogy van a heurisztikus típusú gondolkodás, amikor úgy hirtelen, intuitív módon egy ilyen gyors típusú, gyorsan döntést hozok, viszont orvoslásban nagyon fontos a nagyon megfontolt analitikus, tehát jól végig elemzem az én betegemet, pont azt, aki előttem van, jól meghallgattam, megbeszéltem vele azokat a döntéseket, minden lépést közöltem vele, és közösen hozzuk meg azt a döntést. Tehát ez egy csapatmunka. Nyilván nem csak én, mint egyedül orvos, hanem más szakterületek kapcsán is esetleg konziliumot kérek, és a beteg tisztában van azzal, meg én is, tehát ez egy nagyon fontos része, hogy hogy igen, hogyha még történik, vannak olyan váratlan szövődmények, amik nem az én hibámon kívül, az, ugye ez nem műhiba, vagy ez nem hibának, de attól becsúszhatnak. Mondok egy példát, hogy bentfekvés alatt mondjuk egy fertőzése lesz a betegnek. Na most végig kell vezessem magamban azt, hogy vajon én mindent megtettem-e azért, hogy ez a fertőzés ne következzen be. Ha mégis bekövetkezett, időben ezt felismertem-e, és megfelelően kezeltem-e. És a beteggel ezt tájékozó, hogy igen, ez bekövetkezett, ha az én hibámból azért, mert nem figyeltem oda, vagy későn jöttem rá, akkor azt beismerni őszintén is a beteggel. Tehát a beteg tájékoztatása minden lépésről, és a mérlegelése annak, hogy egy beavatkozás, akár invazív, tehát egy műszeres beavatkozás, akár egy gyógyszeres beavatkozás, bármi, annak a kockázata kisebb, mint az, hogyha ugye nem végzi el, az nagyobb ártalommal jár, hogyha nem végez el, hogyha ezzel a beteg nincsen tudatában, vagy ennek a tudatában, mert én nem közöltem vele, az az én lelkemen szárad, mondjam így, hogyha valami gigszerbe üt. De mindenképpen a beismerés és ennek a feldolgozása, akár pszichológus, akár vannak erre szakmai fórumok, Bálint csoport, kollégák, az egy nagyon fontos, mert hogyha ezt feltárjuk a hibát időben, akkor legközelebb talán nem fogjuk elkövetni.
Doktor úr, az elmúlt időszakban rezidens pályája során volt tapasztalata, személyes tapasztalata a műhibával? Vagy ha nem, akkor eljátszadott azzal a gondolattal, hogy hogyan viszonyulna ehhez a helyzethez, és mit tenne ebben az esetben?
Hát szerencsére ilyennel még saját élményem nem volt. Azt tudom mondani, hogy olyannal viszont talán volt, hogy ahogy mondta már a doktor, hogy említette korábban, hogy időhiány miatt nagyon gyorsan végezzük bizonyos napokon a munkánkat, hogy mondjam így, munkánkat, és akkor volt egy olyan, hogy két gyógyszer felírása az éppen, nem azt mondom, hogy ütötte egymást, de hogy nem egy olyan interakciót válthatott volna ki, ami nem lett volna jó a betegnek, de ezt természetesen még mielőtt fel lett volna írva, észrevettük, de hogy az időhiány miatt, meg a rohanás miatt ez könnyen becsúszhat, de ugyancsak ez, hogy analitikusan állunk hozzá, és mindent még egyszer átrágunk, és átelemzünk, ez így úgy gondolom, hogy kiküszöbölhető, és kell egyfajta félelem legyen az emberben, főleg az elején, hogy ő most nem egy sztár, meg oké, hogy a szülei nagyon büszkék rá, hogy az orvosit elvégezte, de ehhez még nagyon sok mindent le kell tenni az asztalra, hogy majd tényleg szabad gyakorlása legyen az orvoslás terén. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, meg hozzátenném még azt, hogy a kollégákkal megbeszélni az eseteket, még mielőtt kiírnánk azt a gyógyszert, még mielőtt diagnosztizálnánk azt a beteget, az nagyon-nagyon fontos, főleg rezidens korban, ott ugye van több évfolyamról kolléga, úgyhogy ezeket mindig át szoktuk beszélni, főleg a nehezebb eseteket, úgyhogy ezek mind segítenek ebben, hogy ezeket elkerüljük.
Ha már szóba került a félelem, mennyire marad egy-egy hiba után félelem az orvosban, vagy mennyire maradhat? Nyilván ez függ a hiba méretétől is, gondolom én.
Természetesen függ a hiba méretétől is. Nyilván én abban a szerencsés helyzetben vagyok, mondjuk, hogy ahogy Laci is mondta, Romániában, és gondolom más országokban is inkább, tehát több a hiba lehetőség sebészeti szakágakban, így meg kifejezetten még sürgősségben sem dolgozom. Tehát egy krónikus osztályon mondjuk kisebb a hiba forrás. Mondjuk kezdőkoromban nekem is volt olyan, hogy hazamentem, ezért mondom, hogy még egy orvosnak sose jár le a munkaideje. Este eszembe jutott, hogy hopp, ezt elfelejtettem valamilyen gyógyszert fölírni, vagy valamilyen vizsgálatot kiírni. Nyilván ez, hála Istennek, nem kerül a betegek életébe. Ha hibáztam, vagy mondjuk olyan jellegű hiba, hogy a beteget megvárakoztatom, mit tudom én, akkor az ember beismeri, elnézést, egyéb elfoglaltság több időt vett igénybe, ez meg az, stb. Vagy hogyha nem elég időt tud a betegre ráfordítani az ember. Én nagyon remélem, hogy én legalábbis tudomásom szerint olyan műhibát nem követtem el, ami se a beteg életébe került volna. Kisebb hibák biztosan becsúsztak. eléggé tényleg végig gondoltan, vagy visszatérek, és magamba lepergetem, hogy akkor mindent vajon elvégeztem-e. De nem könnyű, még kisebb hibákat sem feldolgozni, vagy hogyha az ember elveszíti a beteget, mondjuk, hogy mert olyan előfordul, váratlan szövődmény miatt, amit utána nagyon átgondolja, és egy darabig benne marad, hogy vajon biztos nem tudtam volna ezt elkerülni?
Hogyan lehet kiküszöbölni a hibákat, vagy felkészülni legalábbis ezek megelőzésére, minél jobban nyilván helyzete is válogatja?
Talán azt tudom mondani, így jó összegzés is igazából az eddig elhangzottakra, hogy amellett, hogy megfelelő szakmai tudással rendelkezik az adott orvos, nagyon fontos az őszinteség saját magával szemben, illetve a kollégáival szemben és a beteggel szemben. Viszont azt tudom mondani, hogy a saját tapasztalatom a pár hónap alatt, amióta az egészségügyben, mint rezidens orvos dolgozom, biztos nem volt olyan este, hogy lefekvés előtt nem pörgett volna át az agyamon valami, ami ott a munkahelyen vagy a kórházban történni fog, vagy történt aznap. Tehát az, hogy egyfolytában eszünkbe jut, és szinte minden második, vagy akár órában eszünkbe jut valami azzal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy ezek mind arra jók, és az olyan orvos, akit ténylegesen érdekelnek ezek a dolgok, az nem tudja kiküszöbölni ezeket, de ezek pont erre segítik rá, hogy a kiküszöbölést és a megelőzést azt meg tudják tartani így hívák szempontjából is.
Doktor úr, szintén önhöz fordulok, amikor azt kérdem, hogy mennyire fektetnek erre hangsúlyt az orvosképzésben, az egyetemen, relatív friss tapasztalatról beszélhetünk ilyen tekintetben.
Hát maga így az orvosi hibákról, a műhibákról, vagy éppen azoknak a feldolgozásáról nem mondhatnám azt, hogy különösebb hangsúly fektetődik az egyetemen, ott főképp attól függ ez, hogy milyen tanárunk van, és milyen orvos oktat egy adott tantárgyat. Mert ha az orvos olyan, aki a tanítást is ugyanolyan hivatásszerűen végzi, mint az orvoslást, akkor nagyon sokszor elmond saját élettapasztalatokat, és akkor ezekből a tapasztalatokból meg elmesélt történetekből tudunk mi tanulni, és felkészülni az esetleges hibákra, és azokat akár elkerülni. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez teljes mértékben személyfüggő, ilyen tantárgy vagy hasonló, ilyen nincsen.
Mekkora szerepe van a tájékoztatásban, ismeretátadásban, akár fejlődésben egy olyan konferenciának, mint amilyen a múlt héten szervezett a Szent Balázs Alapítvány, a Primum Nil Nocere. Ide ugye főként orvosok, egészségügyben dolgozók mentek el, akik már praktizálnak. Mit tud nekik nyújtani egy ilyen konferencia, doktornő?
Szerintem nagyon sokat. Ugye azért nekem már van egy kis régiségem a szakmában, és nagyon sokat tanultam ebből a konferenciából is. Mindenkitől valamit tanultam. Független attól, hogy pszichológus volt, radiológus volt, hiszen mindenki, ahogy mondta Laci is, a saját tapasztalatát osztotta meg, és valóban kicsit mélyebben elgondolkoztatott afelől, hogy hogyan is tudnánk még többet tenni, hogy ne hibázzunk. Az alázat szerintem az egyik legnagyobb kulcs, a legfontosabb kulcs szó talán. Ahogy Zámai prof, hogy is fogalmazott, gondolkozom egy picit vissza, ez a magabiztos nyugodtság, az ne legyen. Tehát sem kicsiben, sem nagyban. Sokszor azt látjuk, hogy már egy harmadéves orvostanhallgató, ugye félistennek képzeli magát, mert van egy stetoszkóp a nyakába, és attól arrafele már orvosnak képzeli magát. Sajnos valóban van egy ilyen fajta megközelítés. Az alázat hiánya az egy nagy hiba. Másik ugye, ami kiderült ugye ennek a konferenciának a kapcsán, ugye tapasztalt kollégák osztották meg, és nem szégyelték megosztani azokat a hibánkat, hogy mások tanuljanak belőle. Tehát ez nem szégyen ezt megosztani. Ugye nagyon tetszett a pszichiáter kolléganő, ugye azt hiszem, és még más valaki ugyanebben a megfogalmazásban, ugye, hogy a sikereink, az orvos sikerei a föld fölött, a kudarcai meg a föld alatt vannak. Ugye? Na, hát ez körülbelül így nézhet ki, hogyha végzetes hibát követünk el, és az, hogy nil nocere, ugye az azt jelenti, hogy elsősorban ne árts. Na most árthatsz azzal, hogy rosszat teszel, nem megfelelő diagnózis kezelés, de azzal is, ha nem teszel valamit, Tehát tudod, de hogy magadat védjed, inkább nem csinálod, mert hogy nehogy valami nagyobb baj legyen belőle. Tehát ezt is megtanultuk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem csak, hogy élveztük minden percét, hanem nagyon sokat tanultunk. Én magam is, aki már 30 éve a szakma területén vagyok. Hiszen mindenki más megvilágításból hozta egy különleges egyéni szűrőn keresztül. Akár tapasztalat, akár egyéni meglátás vagy tévedések szűrőjén keresztül.
Doktor úr, meglátása szerint mekkora szükség van Erdélyben ilyen és ehhez hasonló konferenciákra?
Az eddigi visszajelzések alapján azt tudom mondani, hogy mindenképp szükség van, és szükség van az ilyen jellegű konferenciákra is, mint amilyen a Szent Balázs Alapítvány által szervezett konferenciák. Ugye ez már nem az első, egyet említsek, például a tavalyi mentális egészség konferencia is hasonló volt, és hasonló gondolkodásmódot próbált átadni. Itt főképp arra értem, hogy elsősorban a beteget nem mint betegség, tehát a betegre nem mint betegségre tekintünk, hanem egy teljes emberre, akinek ugyanúgy lelki és szellemi élete van, és ezáltal ezek a konferenciák is egy, mondhatjuk azt, hogy holisztikus látásmódot próbálnak átadni. Elindulunk mondjuk így a legelején a lelkész filozófustól egészen odáig az orvosokon át, egészen a pszichológusig a végén, mondhatom ezt így. Minden konferencián van nem csak orvos által tartott előadás is, és azt gondolom, hogy ezek két szempontból nagyon fontosak. Az egyik az, hogy kizökkent a komfortzónánkból minket, én legalábbis ezt éreztem, és a másik az, hogy elindít bennünk egy olyan gondolkodás, meg egy olyan attitűdöt, ami szerintem nagyon hasznos lehet. Én már akár a másnap a munkában éreztem azt, hogy kicsit másképp állok hozzá maga a szakmához, meg akár a betegekhez is.
A konferencián az orvoslás mellett jelen volt a művészet és a filozófia is. De hol találkoznak ezek a területek, vagy miért ezek meccéspontján szervezték meg a konferenciát? Doktornő?
Érdekes a kérdés. Tetszett nagyon, amit Laci mondott, hogy a komfortzónából kivesz. Hát mondjuk, hogyha ebben a megközelítésben valóban a filozófiai előadás nagyon kivett a komfortzónánkból, de végül is, ha úgy gondoljuk, akkor ezeket ugye ilyen megközelítésben egyrészt erkölcsi, morális szempontból ugye van egy meccéspontja, másrészt orvoslásban használjuk ugye a filozófiában használatos, legalábbis én amennyit ugye megértettem a magam szintjén, akár deduktív, akár induktív módszereket, tehát hogy valahonnan elindulunk, és aztán utána abból valami következtetést vonunk le, mondjuk, hogyha a hibára vonatkoztatom, akkor ugye levonom a következtetést, legközelebb már amikor csak felgyullad az agyamba, hogy a múltkor ebben a helyzetben, na az most már indukálja bennem azt, hogy most elkerüljem, mondtam egy példát. A művészetekre visszatérve pedig, hát ugye, ahogy Salat Csaba kollégám fogalmazott szenzációs előadást ugye a hamis festményekről, meg hogy igazából az nem mindig megtévesztés céljából, hanem egy más perspektívát szeretne esetleg megmutatni. Az orvosok életében mindig jelen volt ugye egy szélesebb látókör esetleg, egy holisztikus megközelítés is, hiszen nem csak testi, fizikai egészségről beszélünk, hanem lelki és szellemi egészségről is egy szélesebb látókör. Még egy másik megközelítést is mondanék, ugye, amit nagyon jól hozott B. Fülöp Erzsébetnek, művésznőnek az előadása, amit külön megköszönünk neki, ugye Veres Sándor munkáiból összeállítva a teljesség fele, ami nagyon interaktívra is sikerült, a célzott kérdésekkel, hogy ki vagy te, most elgondolkoztam, most ki vagyok én, orvos, vagy ha én vagy úgy gondoltam, hogy én vagyok a beteg, aki az áldozata az orvosnak, aki tévedett, tehát úgy elindított gondolkodás szintjén is. Másrészt azt hiszem, hogy az orvosi munka az nagyon kreatív, tehát ilyenként művészetekhez hasonlít, hiszen folyamatosan nagyon sok mindent kell figyelembe venni, és ez egy állandó kihívás, hát ez egy művészet. Hát azért szeretjük, igazából.
Konferenciák, tudásátadó események tekintetében mire lehet számítani még a jövőben a Szent Balázs Alapítványtól? Zárjuk akkor ezzel a beszélgetésünket. Doktor úr?
Hát amire biztosan lehet számítani, az az elhangzott látásmód. Még ezt kiegészíteném azzal, hogy az a jelenség, ami sajnos egy kicsit azért kezd mondjuk, hogy elterjedtebbé válni, az, hogy az orvos egy úgynevezett szakbarbár, az úgy gondolom, hogy nem egy követendő példa, és az ilyen nagyon klasszikus, meg régi, akár romantikus regényekből az orvos képe, az sohasem egy ilyen szakember volt, aki bement reggel 8-tól délután 2-ig a munkahelyére is hazament, és többet nem foglalkozott vele, és nem foglalkozott egyéb dolgokkal, legyen az művészet, közösségi élet, vagy bármi ilyesmi, mert úgy gondolom, hogy az egyént addig nem érthetjük meg, ameddig a rendszert is egy kicsit nem látjuk át, vagy legalábbis próbáljuk megérteni. Úgyhogy abban biztos lehetek, hogy ilyen látásmód és ilyen témakörök biztosan lesznek a Szent Balázs konferenciák palettáján, és abban is biztos vagyok, hogy valamilyen aktuális témáról lesz szó, vagy éppen olyan témáról, aminek az átbeszélése hiánypótló tud lenni az orvosok számára. Pontos témát szerintem az alapítvány munkatársai, meg kuratóriuma, meg segítői körében senki nem fog tudni most megfogalmazni, de biztosak lehetünk abban jövőre is egy hasonlóan aktuális és érdekes megközelítésű konferencián vehetnek részt majd az érdeklődők.
Én ehhez a Marosvásárhelyi Rádió nevében is sok sikert kívánok. Doktornő, doktor úr, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a mai medicina vendégei voltak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina benne dr. Germán Salló Márta kardiológus főorvossal, a Szent Balázs Alapítvány kuratóriumi tagjával, és dr. Marton László diabetológus rezidens orvossal, akiknek köszönjük, hogy itt voltak a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában, és válaszoltak a kérdéseinkre. Önöknek, kedves hallgatóink, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, és nekünk át kell adni a stúdiót, de kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin. Jó rádiózást, jó éjszakát, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!